Királyok második könyvéből olvasok ezen a mai esti alkalmon, a Királyok második könyve, 4. fejezet első versétől hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Királyok második könyve, 4. fejezet első versétől. Egyszer egy próféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád, az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye 2 gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt. Nincs egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta. Menj ki, kölcsön edényeket, ott kint minden szomszédottól üres edényeket, de nem keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót, azok eléje rakták az edényeket. Ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának. Tégy elé még egy edényt, de az így felelt neki. Nincs több edény, ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélt ezt. Ő pedig így szólt. Eredj, add el az olajat, és fizess ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt. Imádkozzunk. Köszönjük mindenható Istenünk, hogy a te drága olajod, a te szent lelked áradhat egy családnak az életében. Köszönjük, Urunk, hogy a te keneted, a te áldásod nem egyszer megsokasodik, meggazdagszik egy-egy család életében, ott, ahol szükség van, ahol nehéz helyzet van, mert te ki tudod árasztani áldásaidat. És köszönjük, hogy a mi életünkben is megélhetjük azt, hogy szükségben élünk, lelki értelemben is, mert talán fizikálisan is, és a te áldásod, a te olajod, a te meggazdagító igéd, szabad, a te cselekedeted meggazdagítja a mi lelkünket, és átéljük azt, hogy helyre jön lelki világunk, helyre jön a szükségben levő ember, ki tud jönni, sőt, meg tud gazdagodni. Gazdagíts meg most is a te igédet, hagy áradjon szívünkbe, lelkünkbe, hagy gazdagítsa meg életünket. Nagy szükségünk van arra. Olyan ínségbe tudunk jutni. De köszönjük, hogy oda jöhetünk eléd, mint az asszony is oda ment eléd, és megtapasztalta te csodádat, meggazdagító erődet. Add meg ezt ma mi számunkra is. Amen. A Bibliának ez a szakasz, ez a része, Illés Elizeus története, engem mindig ugye elkápráztatott, kedvencem különben a Bibliából az ő történetük. Talán azért is, mert sok csoda történik. Ugye? Illés Elizeus életében annyi-annyi csodát olvashatunk, hogy Isten cselekedett, csodálatosan belenyúlt egy-egy embernek az életében, és ebben a történetben is egy csodáról olvashatunk. Természetesen tudták ezek a próféták, hogy nem ők teszik a csodát, hanem Isten tesz csodát rajtuk keresztül. Ezért is olvasok azt, amikor Noám már meggyógyul, és nem mosasszik ugye a Jordánban 7-szer, és eltűnik a lepra az ő bőréről, az ő testéről, megy visszafele Elizeus prófétához, és próbálja megajándékozni őt, mert rengeteg aranyat, ezüstöt hozott magával, meg rendruhákat. És a próféta visszautasítja. Nem kell neki, mert tudja, hogy nem ő tette a csodát. Isten tette a csodát. Ő felé kell hálásnak lenni, őt kell dicsőíteni és magasztalni. Hát így lássuk meg a csodákat a Szentírásban, meg a saját életünkben is. Hogy amikor Isten belenyúl a te életedben, az én életemben, csodát tesz, akkor ezért legyünk hálásak, őt dicsőjük, és őt magasztaljuk. Tehát a mai este szeretnék a csodákról beszélni. A csodáról. Mert a Biblia tere van csodával. És ez a történet is egy csodán alapszik. Egy csoda történik. Egy inségben jutott családnak az életében. Általánossággal beszélnék elsőnek a csodáról, aztán arról beszélnék, hogy mi kell hozzá a csodához, mi az a csoda, mikor történik a csoda. Járjuk így ezt kicsit körbe, gondolkozzunk el ezen. Hát sokan szokták azt mondani, hogy csoda az nincs. Nincsenek már csodák. És ezt ne úgy gondoljuk, hogy csak a világi ember mondja ki, vagy egy ateista ember mondja ki, hogy nincs csoda. Ezt a teológián is kimondják. Több teológiai tanár úgy van vele, meg teológus, hogy azt mondják, hogy a csodák ideje lejárt. Volt az Ószövetségben, volt az apostolok cselekedeteiben, aztán ott az egész lezárult, és onnantól kezdve már nincs. Hallgattam már én ilyen tanításokat és ilyen fejtegetéseket is, amik erről szóltak. Aztán olyat is hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy hát végülis a csoda az az, ami éppen akkor, éppen ott, és éppen úgy történik. Ez a csoda. És hát ilyet is olvastam, ilyen teológiai elmélkedéseket. Például, hadd hozzak föl csak egy példát, a Jordán, amikor ketté válik, és átmehetett Izrael népe, akkor nem más történt, van egy ilyen elmélet, egy ilyen magyarázat, mint hogy földrengés támadott fentebb, a Jordán fentebbi szakaszán, és eltorlaszolta a folyót, gátként emelkedett föl a folyó, addig a többi része meg leszaladt, és szépen átmentett Izrael népe. Pont akkor, pont éppen úgy, pont amikor beleléptek azok a papok abba a vízbe, ott fönt megtörtént, és akkor szépen át lehet gyalogolni. Természetesen nagy dolog, hogy pont úgy, pont éppen, pont akkor történik, mondhatnánk így, és már ez eleve egy nagy csoda, de valakik mondjuk így magyarázzák, nem biztos, hogy ez így történt természetesen. Aztán voltak, akik azt mondják, hogy ha csoda, a vallásos fantázia túláradása. A tanítványok már annyira beképzelték, hogy Jézus föltámadt, hogy tényleg azt hitték el, hogy föltámadt. Mert ezt tudjuk a Szentírásban, hogy éppen nem hitték el, hogy föltámadt, és nem képzelték be maguknak. Sőt, hitetlenek voltak ebben a tekintetben, úgy kellett nekik megjelennie Jézus Krisztusnak. De hát ilyen elmélkedés is volt. És elmélkednek így az emberek. Történt egy fiatal, aki elővette a Szentírást a egyetemen, kollégiumban, és elkezdte olvasni, nyilvánossá tette ezt, nem tudosta, hanem nyilvánvalóvá tette, hogy ő keresztény ember, aki Bibliát olvas. Oda ment hozzá az egyik szobatársa, és azt mondta, hogy hát te ebben hogy hihetel? Hát olyan dolgok vannak ott leírva a Szentírásban, hát ami szinte képtelen. Hát hogy lehet a vörös tenget, hogy ketté választani? Tehát te ebbe hiszel? És akkor azt mondtad a keresztény ember, hogy ő nem ezen elmélkedik, hanem hogy lehetett megteremtett az egész univerzumot, meg a vörös tengert, mert aki végül is megteremtette, az simán ketté tudja választani. Nem jelent ez gondot. Tehát Istennek nem jelent gondot, téged a te életedben belenyúljon, csodát tegyen. Ugyanis a csoda valahogy persze sokféleképpen meg lehetne magyarázni, és el lehetne mondani, hogy mi a csoda, de hagyd mondjam el azt, hogy szerintem a csoda az, amikor az Isten cselekszik egy ember életében, egy nép életében, belenyúl, és cselekszik. Abból nem egyszer csoda történik. Amikor Isten tettei nyilvánvalóvá válnak az ő népe gyermeke életében. Mert nézzétek meg, hogy a legtöbb csoda hol is történik? Az övéi életében. Azok életében, amik pogányok is voltak, akik elkezdtek hinni Istenben, akik elkezdtek odajárulni mondjuk Jézushoz, mert hittek benne, és kértek tőle valamit. Azoknak az életében Isten cselekszik, munkálkodik, belenyúl. Meggyógyítja, helyreállít valamit, vagy megsokasítja az olajat, mint ebben az esetben. És ilyen tekintetben csodát tesz, és csodát cselekszik azoknak az emberek életében, és a te életedben is. Itt ennek az özvegyasszony számára tett nagy csodát. Tehát ezt láthatjuk a Szentírásban, hogy hogyan cselekszik Isten az ő népe érdekében. Látja, hogy ott van a fogságban Izrael népe, ott szenved, ott kínlódik, mint rabszolganép, és belenyúl, elküldi Mózest, 10 csapást ad, hogy Egyiptom végre elengedje az ő népét, és ebből a 10 csapásból nem tapasztalnak meg az Izrael népe, nem tapasztalja meg, de viszont egyiptomiak megtapasztalják. Micsoda erős kézzel hozza ki Egyiptom földjéről Izrael népét. Aztán a Vörös-tengert is ketté válassza, mert ő hatalmas Isten. És úgy belegondol az egészbe, hogy egy pusztán átvonuló nép, amely több mint 1 milliós nép, hogy lehetett azokat jól lakatni ott a pusztában? Hát elfogyott előbb-utóbb az élelmük, amit magukkal vittek. Mannát hullatott az égből, vizet fakasztott a sziklából, és itt 2 milliós népről gondolkodjunk, hogy azoknak mind elégnek kellett, hogy legyen. Ez is egy csoda. Csodálatos csodák vannak leírva a Szentírásban, de hagyd mondjam azt, hogy én számomra nem ez a legnagyobb csoda, hanem az, hogy egy emberből, egy Mózesből, aki megölte azt az egyiptomit, Isten hogy tette és hogy nyúlt bele az életébe, hogy azt olvassuk róla, hogy a világ legszelidebb emberévé lett. Micsoda érdekes. Egy felindult ember, egy indulatba jövő ember, Isten kézbe veszi, és egy szelid emberré változtatja. Számomra ez egy nagy csoda. Miért mondom ezt? Azért, mert nézzétek meg, hogy most valaki meggyógyul, mert a Szentírásban sok ilyen gyógyulási történet van leírva, amely halálos betegség, mint például Noámán esete, utána a csoda meddig tartotta meg? 20 évig? 30? 40 vagy 50 évig? Aztán utána csak meghalt. Izrael népe, aki átélte azt, hogy a Vörös-tengeren áthaladtak, és nem mészárolta le őket az egyiptomi hadsereg, meddig éltek a csoda után? Meddig tartotta meg őket ez a nagy szabadítás? 40 évig. Mert 40 év alatt mindegyik elhull, 20 év fölötti, csak Káleb és Józsué marad meg. Látjátok, hogy a csoda idéglenes, megtartó erővel működött. De az a csoda, amikor egy ember életébe belenyúl az Isten, egy ember életében megbocsátja a bűnt, egy ember életében megtörténik az, hogy Krisztushoz jön, és újjászületik, az a csoda meddig tartja meg őt? 20 évig? 30? 50 vagy 100? Örök életre. És hogy azt a csodát, hogy meg tudta tenni az Isten, mit kellett neki elvégeznie? Elég volt egy kis szellőt küldeni? Elég volt megrázni a földet, mint esetleg Jerikónál, és lehúltak a várfalak? Nem. Ahhoz magának, Istennek kellett eljönnie. Jézus Krisztusnak kell eljönnie. És nem akármit kellett elszenvednie, hogy az a csoda a te életedben, az én életemben, és mások életében megtörténjen. Ez egy nagy csoda. Amikor egy ember megváltozik, mert engedi, mert oda megy Istenhez, kéri őt, és elkezd benne munkálkodni az isteni erő. Ez egy óriási csoda, mert örök érvényű csoda. De jó, hogyha ebben a csodában részesültél már, és megtapasztaltad ezt, átélted ezt. Történt egy hajón, és hagyd mondjak el egy ilyet, mert számomra egy nagy csoda, hogy ilyen pillanatok alatt is megtörtént egy embernek az életében ez. Történt egy hajón, egy teherhajón, hogy utazott egy ember, aki ateista volt, egy nagy tárunkodó ember, és az egyik munkás, aki ott tevékenykedett, úgy meglökte, hogy ez az ember átrepült a korláton és beleesett a vízbe. De az ateista viszont nem tudott úszni. De kapálózott, és aztán tárunkodott folyamatosan, és szitta azt, aki belelökte a vízbe. Ezt kiáltotta azt is a segítség. Elmerült a vízbe, gyorsan akarták megkeresni, a hajó alá is bekerült, besodródott, nagy nehezen sikerült kimenteni, és amikor kihúzták, látták, hogy itt baj van, hát ez semmi, minden lát. Gyorsan újra kell éleszteni, nagyon nehezen sikerült újra éleszteni, és amikor felébredt, akkor a következőt mondta. Áldott legyen a mindenható Isten, aki megmentett. És akkor mondták neki, hogy hát tényleg áldott, mert majdnem meghaltál, sőt, hát leállt a szíved, minden. Azt mondja, hogy nem erről beszél, hogy megmenekült, hogy kihúzták, hogy újraélesztették. Hanem ő arról beszél, hogy ott a hajó alatt mi történt. Ugyanis lepörgett az egész film előttem, az életem filmje. Megláttam az összes bűnömet, eszembe jutottak a bizonságtételek, amiket mondtak nekem az emberek Krisztusról, és ott a fulladásaimban fölkiáltottam az Istenhez, hogy bocsásson meg nekem, és ő kijelentette ott, fulladozva nekem, hogy megbocsátok neked, és tudom, hogy most már az ő gyermeke vagyok. Ezért a megmentésért áldom az Urat. Azért hihetetlen, nem? Hogy így még káromkodott szitta az Isten, aztán a víz alatt meg ilyen történik, és úgy jön föl, hogy áldja az Urat, és ekkora változás történt az életében. Természetesen volt olyan rokonjaik, imádkoztak érte, meg voltak, akik bizonságot tettek, tudta, hogy ki az a Krisztus, elmondták, csak mindig ő visszautasította, de ebben a helyzetben, ilyen pillanatok alatt megtörtént a szívében a megtérés. Számomra ez óriási csoda, nem? És most legyen gyorsan, történjen meg egy ember életében, vagy lassabban. Nagy csoda az, amikor egy ember megtér, megváltozik, és más irányt vesz az ő élete. Hát vágyakozzál ilyen csodára a családodban, az ismerettségedben, imádkozz ilyen csodáját, mert nagy szükség van ennek a világnak arra, hogy emberek éljenek meg, nagy szükség van arra, hogy emberek változzanak meg, és örök életre jussanak. Ezért vagyunk még itt a világon, nem másért. Te is, meg én is. Ha nem ezért lennék, mehetnék már elfelé. Mi feladatom lenne? A többi, hagyd mondjam már, bocsánat így, a többi hiába valóság. Nekünk annyi feladatunk van, hirdessük, családunkban megéljük a Krisztust, és hirdessük másoknak is, hogy megtéljenek. Ez nem hiába való munka. A többi, hogy mit csinálunk, tesszük, veszük a dolgokat, mert dolgozunk, az kié lesz. Élvezzük pár évig, élvezzük pár évtizedig, az vége. Ez az igazi, amikor az ember ebben munkálkodhat, ebben tevékenykedhet, és láthat embereknek megváltozni azokat a csodákat, hogy emberek életében Isten megtérést hoz létre, és megtérnek és örök életre jutnak. Mi kell a csodához? Tettem föl a kérdést, amikor így készültem, és ránéztem erre a történetre, és azt látom ebben a történetben, hogy a csodához nehéz helyzet kellett. A csodához egy nagyon szükséges állapot kellett. Ez az asszony átéri azt, hogy meghal az ő férje, egészen fiatalon. Próféta tanítvány volt. Elizeus próféta tanítványa. És hogyha egy családban egy férfi kiesett abban az időben, akkor a pénzkereső, az anyagi fenntartó esett ki. És akkor nagy bajba került a család. Mi történik ekkor? Hát vegyünk fel hitelt. Na nem deviza hitelt, mert akkor ilyen nem volt. De ugye oda mentek a hitelezőhöz, aki adott nekik kölcsönt, de azt vissza kellett ám fizetni egy idő után. És amikor letelt, mert valamennyire kihúzták azzal a hitellel, meg tudtak valahogy élni abból a hitelből egy darabig, hát nem volt pénzük visszafizetni. És jött a hitelező, és azt mondta, már pedig ezt vissza kell, úgyhogy gyermekeidet rabszolgának el fogom adni, abból majd törlesztesz valamennyit, úgyhogy lassan viszem a gyermekeidet, mind a kettőt, és rabszolgák lesznek. Hát egy anyai szívedben megszakad. Milyen szükségállapot, milyen ínséges időszak. Nem elég volt, hogy a férjemet elveszítettem, gyászolok, gyászban vagyok, fájdalomban vagyok. Alig tudunk megélni, hitelt kellett felvenni, most meg a gyermekeim meg rabszolgák lesznek. Gondoljátok el ezt a helyzetet. Hát kihez megy? Az Istenhez. Elizeus keresi, hogy segítsen rajta, hogy mit lehetne tenni Elizeus. Hát van egy nagy Istenet, mit csináljuk? És ebben az inséges, szükséges helyzetben nyúl bele az Isten. Mert az asszony hittel fordul felé, az Isten felé, az Isten prófétája felé, az Isten embere felé. Tehát életedben nézd meg, hogy mikor történtek csodák. Nem akkor, amikor inséges állapotba kerültél. Nem akkor, amikor szükséges helyzetbe kerültél. Amikor nem volt könnyű dolgod, amikor sarokba jutott az életed. Nem egyszer éltük azt át, hogy akkor felkiáltottunk az Istenhez, és csodák csodájára kijöttünk abból a sarokból. Csodák csodájára megszabadultunk, megsegített, csodát tett a mi életünkben. Pár is megtapasztalja Istennek az erejét, csodáját. Azt mondta neki Isten, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által él célhoz. Amikor erőtlenek vagyunk, mint ez a család is erőtlen volt, tapasztalták meg Isten erejét, Isten csodáját. Meggazdagította őket, kihozta abból a helyzetből. Nem egyszer éljük meg életünkben mindezt. És azért van ez, hogy Isten dicsősége meglátszódik a te életedben. Hogy Isten dicsőségét tapasztald meg. A vakon született ember, aki ott volt, és odaérkeznek Jézus és a tanítványai, akkor a tanítványok fölteszik azt a kérdést, hogy Jézus, mondd már meg, hogy ki vétkezett, hogy ilyen vakon született ez az ember. A szülei? Vagy talán ő vétkezett valahogy az anya mélyben? Vagy nem tudjuk elképzelni. Milyen bűn hatása az, hogy ő vakon született? És Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. El tudod ezt hinni? A szükségedben. Azért történt így. Azért kerültél szükséghelyzetben. Azért kerültél bajba, hogy az Isten kimentsen, és Isten tettei nyilvánvalóvá legyenek rajtad. Hogy csoda történjen. Mert ha megkérdezem már meg, hogyha nem lenne szükségünk, akkor beszélhetnénk csodáról? Hát akkor onnan kéne bennünket kiemelni. Akkor nem kellett volna ennek a olajnak se folynia. Ez az asszony nem lett volna oda Elizeushoz. Hány csoda történet kimaradt volna a Bibliából. Tehát amikor szükségbe kerülünk, az a hitünk legyen, hogy mindent a javunkra munkál az Isten, és Isten képes az ő dicsőségét megmutatni élete szükséghelyzeteiben. Lásd meg ezt, higgy ebben. Mert ha hiszel benne, akkor odafordulsz ő hozzá. És odafordult Jézus és ahhoz a vakon született emberhez, sarat kent a szemére, és elküldte, hogy mossa le a szemét, és amikor lemosta, ez már látva jött vissza. Látóvá vált. Csoda történt. Isten így tud cselekedni életedben is. Ne csüggedj el, amikor szorult helyzetben vagy. Tekints föl arra az Istenre. Fordulj oda. Tudom, hogy nem egyszer elcsüggedünk. Tudom, hogy nem egyszer kétségbe esünk. De jöjjünk akkor kétségbe esésünkkel. Jöjjünk akkor csüggett állapotunkkal az Istenhez. És meglátod, hogy Isten bele tud nyúlni az életedbe. Ha hiszel benne. És ki tud hozni abból a helyzetből. Javadra tudja fordítani. És csodát tud tenni a te életedben. Amely megnyilvánult mások emberek életében. És látni fogják majd azt. Mert a Vöröstengeri átkerést nem csak Izrael népet tapasztalta meg, hanem elment a híre, és meghallották a kánáni emberek is, mit tett a mindenható Isten, milyen csodát tett az ő népével. Lehet utána ezt hirdetni, Isten dicsőíteni ezért. Aztán ez is fölmerült bennem, hogy ez a csoda mikor történik? Mikor történt ez a csoda? Hát akkor történt, amikor ez az asszonynak a férje meghalt. Proféta tanítvány halála után. És nekem ez egy olyan beszédes volt készülésemben. Hogy valakinek meg kellett halnia, hogy csoda történjen. Hány meg hány ember úgy szeretné, hogy csoda történjen a családjában. Emberek megtérjenek. És nem éri meg. pedig ezen igyekszik, imádkozik, de az nem azt jelenti, hogy nem történhet meg. Müller György annyira szerette volna, hogy az ő barátja megtérjen. Folyamatosan minden nap imádkozott azért, hogy a barátja megtérjen. És nem tért meg. Meghalt. Nem látta meg barátja megtérését. És amikor volt Müller Györgynek a temetése, akkor a barátja akkor azon a temetésen tért meg. Sokszor Istennek az időzítése jó. Ha még úgy is mondjuk, hogy utolsó pillanatban, még úgy is mondjuk, hogy talán már időn túl történik, Istennek időzítése jó. Mi szeretnénk, hogyha Isten a csodát minél hamarabb tenné meg a mi életünkben. Ugye? Mi nagyon szeretnénk. De Isten valamikor az utolsó pillanatban teszi meg a csodáját. És elgondolkoztam ezen is, hogy miért. Miért az utolsó pillanatban nyúl bele egy embernek az életébe az Isten? Olyan sokszor tapasztaltam meg ezt, hogy az utolsó pillanatban, amikor már annyira úgy voltam már én is, hogy na most már ebből már innen szinte már nincs kiút. Nézzétek meg, Ábrahámmal mikor teszi? Megígéri az Isten, hogy lesz majd gyermeke. De mikor? Mikor adja a gyermeket? Mikor? Mondhatnánk, hát akkor már, amikor már nem is termékeny Sára. 90 éves. Na, most már lejárt az idő. Itt most már az Isten mit tehetne. És Isten mégis cselekszik, és gyermeke születik. Az elhaltól. Az elhalt mégtől. Mert Isten belenyúl, egy csodát tesz. Vagy nézzétek meg Lázár esetét. Üzenik Jézusnak, hogy gyere már Jézus, mert aki szeretsz, az beteg. És Jézus mit csinál? Nem indul el egyből. Azt mondja, hogy ez is az Isten dicsőségét fogja majd szolgálni. Vár. Eltemetik Lázárt, mert meghal a betegségben. Már 4 napja halott, amikor oda megy Jézus a családhoz. És mondja a család, a rokonság, hogy hát, ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg Lázár. És Jézus nem időn túl érkezik, hanem pont jókor. És föltámaszza a 4. napos halott Lázárt. És akkor úgy érezzük, hogy már nincs itt az ideje. Mégis az Isten akkor tesz a csodát. Mégis akkor időzít. Az utolsó pillanatban. Miért? Bennem fölmerült az, hogy azért is, mert ha nem így lenne, sok esetben magunknak tulajdonítanánk. Mi erőnk, mi segítségünk, a mi kapcsolataink által kijöttünk abból a próbatételből. Egyszer történt az, hogy egy vízimentő látta azt sok emberrel együtt, hogy valaki fuldoklik ott a tóban. És hát mindenki tudta, hogy itt a vízimentő, hát nem ugrunk bele a vízbe, majd az kimenti. És az nem indult. Ott mondták neki, hogy ha mindjárt megfordul, miért nem néz már a vízbe? Még nem jött el az ideje, mondta. Az ott csapkodott, kiabált, segítség, segítség. De ő még mindig nem indult. És amikor már azt látta, hogy már nem sok ereje van. Amikor már azt látta, hogy már nem bír fennmaradni, már süllyed le fele. Na, akkor ugrott be érte. Akkor húzta ki. És akkor kihúzta, akkor kérdezték tőle, hogy hát miért váltál ilyen sokat? Ha majdnem perefulladt. És akkor azt mondta, hogy azért, mert a nagy erőlködésében, csapkodásában nem bízta volna rá az életét, ő rá. Sőt, még őt is feszélyeztette volna. Hát így van, nem egyszer Isten, hogy csapkodunk. Azért csapkodunk, mert azt gondoljuk, hogy mi azzal fönnmaradhatunk, megmenthetjük magunkat, és nem bízunk rá. De amikor minden lehetőségünk elfogy, akkor aztán nincs más út, ugye? Amikor Gedeonnak minden lehetősége szinte lefogyott. Mert azt mondta az Isten, hogy hát szervezél egy hadsereget, mert Midiánt le kéne győzni. Ő meg aztán megszervezi. Összejön. Egy akkora hadsereg, ami nem érte el még a Midián seregnek a nagyságát, sokkal kisebb volt, de összejött azért egy tekintélyes sereg. Azt mondta Isten, sok. Ez sok ez a nép. Mondd, hirdesd ki, hogy akik félnek, azok menjenek haza, mert akik friss házasok, azok menjenek haza, féljenek haza azok a férfiak, és lecsökkent a hadsereg 10 000 főre. Azt mondja Isten, hát ez mindig sok. Pedig hát 10 000 fős hadsereg már nem csak sok. És azt mondja Isten, hogy hát, ha majd így isznak a tóból, hogy nem hajolnak le, mint a kutya, hanem letéldepelve, úgy szülcsörök a vizet a kezükből. Na, azokat választom ki. Azokkal menjen Midian ellen. És kiderült, hogy az csak egy 300 emberből álló kis csapat. És miért mondta ezt a mindenható Isten? Miért mondott így ilyet Gedeonnak? Hát így olvasok. Sok ez a nép, amely veled van. Nem adhatom a kezedbe Midiánt, különben még így fog dicsekedni Izraelben nem szemben. Az én kezem szabadított meg engem. Hát sokszor ezért. Vár Isten az utolsó pillanatig, hogy már akkor teljesen ráhagyatkozzunk, akkor már ne a magunk vállát veregessük, hanem tényleg csodálatos tekintsük, amit ő cselekedett, és őt magasztaljuk, és őt dicsérjük. De jó lenne mindig ráhagyatkozni, nem megvárni az utolsó pillanatokat, hanem Uram, lehet, hogy vannak lehetőségeim, de ezeket a botokat eldobom, és rád bízom magamat, és te cselekedj az én életemben. Nem mondom azt, hogy ez minden tekintetben el kell dobni mindent, akár mondjuk a gyógyszert, meg ilyesmi, nem erre értem, hanem azokat lehet, azokat a lehetőségeket, vagy azokban, amiben bízunk, azokat eldobni, hogy ő benne bízunk. És aztán, ha vannak eszközök erre, hogy megsegít, olyan eszközöket ad, akkor azokat elfogadva, megtapasztalva Isten szabadítását és csodáját. Tehát a halála után tapasztalja meg a csodát. És hát mi emberek is Jézus halála után tapasztaljuk meg a nagy csodát. Hogy megnyílhat a menny, mert lement az alvilágba, elvette ott az alvilág kulcsát attól a sátántól, kicsavarta a kezéből, és most már nála van. Ő rendelkezik vele. Ő dönti el, hogy ki hova kerül. Ő neki van hatalma megbocsátani a bűnök fölött. Ő neki van hatalma embereket a halálból az örök életre vezetni. Az ő halála után. Milyen nagy csoda ez is. Kellő időben érkezik Jézus is, hogy ez a csoda megérkezzen utána mások életében is. És fölmerült még bennem a szívemben ez a kérdés, hogy mi kell a csodához még. Hát kellett az, ami ennek az asszonynak az életében is ott volt, hogy nem csak odajárult Istenhez, nem csak kérte az Istent, hanem kész volt engedelmeskedni is. Az első lépéseket ő tette meg. Olyan lépéseket kellett megtennie, ami az ő ereje és az ő képességei meg tudták cselekedni. Annyit kellett, hogy a szomszédoktól kérte az edényeket, és annyi kellett, hogy ami az övé volt, az a kis olaj, az elkezdte kiöntögetni az üres edényekbe. Ezt kellett tennie. És engedelmeskedett, és amikor ezt elkezdte tenni, akkor történik a csoda. Folyik, de nem fogyik el. Még mindig folyik ebből. Hát mi ez? Hát ez csak egy literes. Hogy jön ebből már 3 liter? 6 liter? 20 liter? Hát hogy? Hogy nem fogyik? És megtapasztalják, hogy amikor már minden edény tele van, akkor már abból sem folyik tovább. De jó, hogyha megtapasztaljuk ezt is, hogy amit Isten tőlünk kér, abban lépünk, hogy csoda történjen. Hogy Isten ereje láthatóvá legyen a mi életünkben. Mert azoknak a papoknak is ott a Jordán folyóba bele kellett lépniük, hogy ketté váljon. Ha nem léptek volna bele, sose válik ketté. Készek legyünk lépni, cselekedni, és tenni azt, amit Isten kér tőlünk. Mint egyszer Hudson Taylor, aki ment egyik hajóval, utazott, és szélcsend lett, és a tenger áramlat vitte kifele a hajót, a kannibálok közé, azok meg ott álltak a szigeten, és hát már csámcsogtak, hogy milyen jó kis ennivalók jönnek ott kifele a hajón, és hogy milyen jó lakmároznak majd azokból az emberekből. Hát meg is voltak rémülve a matrózok, hogy mi lesz itt, ha nem támad szél, hát tényleg meg fogják őket enni a kannibálok. Ment a kapitány ehhez a misszionárushoz, hogy imádkozzon Istenhez, hogy történjen valami, történjen szél. És akkor azt mondta a misszionárius, hogy jó, kész vagyok imádkozni. Maga meg bontsa ki a vitorlákat. és akkor majd imádkozok. Vitorlákat, én, a szélcsendbe, hát kinevettek a matrózaim, ha kibontom, hogy elment az eszem. És azt mondta a misszionárus, addig én nem imádkozok, amíg maga a vitorlákat ki nem bontja. Úgyhogy végül kibontotta. Ő meg lement a kabinba és imádkozott. Majd zörgettek ott egy kis idő múlva, hogy most már hagyja abba, mert akkora szerük van, hogy nem bírnak vele. És megmenekültek. Életedbe kibontani a vitorlákat, hogy Isten szabadító szele, Isten ereje belekapjon, és abból a helyzetből, abból a szorult helyzetből ki tudjál vitorlázni, és tudjon a te hajód a menny felé menni. Életünkben nem egyszer meg kell ezt tenni. Lehet, hogy egy olyan dolgot kell tenni, ami nevetséges, mint hogy a Jerikót körbe járta Izrael népe, többször is, ugye 6-szor, majd a 7. napon meg 7-szer is körbe járta egy nap folyamán, de akkor történt meg a csoda, amikor ők ezt megtették. De jó lenne engedni hitáltal, és hitáltal venni Isten erejét, csodáját a mi életünkben. Isten segítsen erre bennünket, és a nagy csoda az lesz, amikor a mennybe jutunk, beérkezhetünk, a mi hajónk oda befuthat abba a mennyei kikötőbe, és átélhetjük azt, hogy halálunk után megtörtént a legnagyobb csoda. A mennyben vagyunk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy Te egy csodatevő Isten vagy, aki bele tudsz nyúlni emberek életében, akik hozzád fordulnak, kérnek Téged, akik benned hisznek, és kész vagy javukra munkálni a szükséghelyzetben, javukra fordítani azt a nehézséget, kihozni őket abból, csodát tenni. Nagy szükségünk volt erre, hogy eljött az egyszülött fiad erre a világra, hogy csodát tegyél az ember életében és emberek életében, hogy ne az örök kárhozatra, a pokolra, a gehenna tüzére kerüljünk, hanem kegyelemből, a te halálod és föltámadásod által az örök életre. Köszönjük ezt a nagy csodát, hogy megtérhettünk, hogy újjászültél bennünket, hogy gyermekeid lehetünk. Áldunk ezért téged, és áldunk azért is, amikor láthatjuk, hogy egy embernek az életében létrejön ez a csoda, ez a megtérés, ez az újjászületés. Örömmel tölt el a mi szívünket és lelkünket. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te hozzád lehet odafordulni, bármilyen szükséghelyzetben. Láthatjuk ebben a történetben is. De bocsáss meg, hogy annyira el tudunk csüggedni ilyenkor, annyira kétségbe tudunk esni ilyenkor, mint az asszony is kiáltva mondja Herideusnak. Kétségbe esetve mondja el, mi is van, mi történik az életünkben. Mi is nem egyszer így mondjuk el, nehéz helyzetünkben. De köszönjük, hogy meghallgatod. Köszönjük, hogy nem azt nézed, hogy milyen csüggettek vagyunk, vagy kétségbe esettek, hanem kegyelmes vagy hozzánk asszak, és aprókra hitet látod meg, és te kész vagy cselekedni. Kész vagy belenyúlni a mi életünkbe. De segíts, Urunk, hogy azzal a hittel legyünk szükségeinkben, hogy te tudsz segíteni. Hogy tudjuk úgy rábízni a mi életünket a te kezedre, hogy tudjuk azt, hogy te cselekedni fogsz. Te jót fogol kihozni, mert szeretünk téged, és a tiéd vagyunk. Segíts, hogy ez a hit erősödjön mi bennünk. Hogy ne az első reakciónk a kétségbeesés, ne az első reakciónk ilyenek legyenek, hanem benned megnyugodva, benned békességet lelve, rá tudjuk bízni a mi életünket. És köszönjük, amikor ezt tesszük, akkor tényleg olyan békességünk van, és tudjuk azt, hogy te cselekedni fogsz. És elérkedik a csoda, a te cselekvésednek ideje, és megtapasztalhatjuk ezt. És magasztalunk azért is, Urunk, hogy sokszor a te órás szerint történik. Azért, mert addig is munkálkoz bennünk, formálod a mi életünket, és azt is javunkra fordítod. És cseleszted, és még nagyobb csoda történik. Áldunk ezért téged. Segíts ezt is kiválni, türelemmel válnod a szabadításodat, hittel kitartva melletted, adj el nekünk erőt. És köszönjük, hogy a te csodád mindig megvigasztal, megerősít bennünket. És örök vigasztalásban részesülünk majd, amikor megéljük az életünk legnagyobb csodáját, hogy a mennybe kerülünk be a te kegyelmed által. Szeretnénk téged itt a földön is már ezért magasztalni, ebben a reménységben, hitben élhetünk, és örökre magasztalni téged majd ott, a mennyi dicsőségében. Légy továbbra is mi velünk, segíts, hogy tudjunk odafutni hozzád, és megtapasztalni erődet, hogyan belenyúlsz a mi életünkben. És hálásak vagyunk minden csodáért, hálásak vagyunk minden tettedért, amit életünkben tettél, hogyan kiemeltél szorultságunkból, vagy betegségünkből, és meggyógyítottál. Amen. Amen.